94, Sátoralja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Szünetelt a gázszolgáltatás Miskolc egy részén, az önkormányzat segített. Újra megrendeztek vízestjét a Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre. Díszoklevelet kapott 60-ban Urbán Jánosné, a nyugdíjasok segítője. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Kellemetlen meglepetés érte a győri kapuban élőket így őszelején. A gázórák lecserélésével kapcsolatos vitás ügyek miatt egy ideig szünetelt a szolgáltatás. A gyors alpolgármesteri beavatkozásnak köszönhetően már újra melegek az otthonok, írja a minap.hu portál. Holósi András Miskolc alpolgármestere osztotta meg a közösségi médiában az információt, hogy a 160 lakást érintő gázóra cserevita nagyon kellemetlen helyzetbe hozta az ott élőket. A gázszolgáltató, a lakásszövetkezet és a lakók között kialakult konfliktust végül az alpolgármester közbelépése oldotta meg. A Tigázzal folytatott megbeszélés alapján a kiírt időszakhoz képest jóval korábban, már az elmúlt hétvégén sikerült visszakapcsolni a gázt a lakóközösségnek. Az ezzel kapcsolatos pluszköltségeket pedig úgy próbáljuk mérsékelni, hogy kértem a Herman Ottó lakásszövetkezetet az októberi közös költség megfelezésére, írt a közösségi oldalán a politikus. Mint a Miskolci portál megtudta, a több hetes szolgáltatás kiesés miatti kellemetlenségeket kompenzálandó Hollósi András felajánlotta, hogy a saját képviselői kerete terhére az érintett 160 család október havi közös költségének felét átvállalja, ezzel a gesztussal is kifejezve, hogy ahol tud, ott segít az önkormányzat, és ő maga is a nehéz helyzetbe került miskolciakon, most ezen a 160 családon tehát. Miskolc város jeles közéleti szereplőjéért, Váradi Gábor gyógyulásáért tartanak jótékonysági estet, aki a város roma nemzetiségi önkormányzatának elnökeként egy évtizeden keresztül szolgálta a roma közösséget. Váradi Gábor a közéleti szerepvállalásokon túl tanodák szakmai működtetésében, egyházi zarándoklatokon, szociális ételosztásokban és roma megemlékezéseken segített a lakosságot. A sztrókon átesett Váradi Gábor gyógyulásáért október 25-én jótékonysági estet szerveznek a Nemzetiségek Házában, amely 18 órától várja majd a támogatókat, zenei programokkal és tombolával is készülnek a szervezők. A részletekről Csendes József, a jótékonysági est egyik szervezője nyilatkozott rádiónknak.
Gáborról azt tudjuk, hogy ugye sztrókot kapott, súlyos sztrókot kapott, és most a gyógyulásához próbálunk segítséget kérni a közösségtől. Ugye hát eljutott oda Gábor, hogy saját erőből már nem tudja fedezni ezeknek a gyógyítatásoknak a költségeit. Ugye Budapestre kellene feljárni a kezelésekre, rehabilitációkra, és hát ugye ezek nagyon sok pénzbe kerülnek.
Mikor történt az eset?
2022-ben történt. Bement egy vizsgálatra, és akkor műtét közben kapott sztrókot.
És a felépülése, mondhatjuk, hogy dinamikusan zajlott eddig?
Igen, tehát már most a korábbiakhoz képest sokkal jobban van, és bízunk benne, hogyha sikerül összegyűjteni a kezelésekhez szükséges pénz, mennyiséget, akkor visszakaphatjuk a Gáborunkat.
Már én is hallottam egy kicsit beszélni, hogy lassan, vontatottan, de érthetően tud már fogalmazni.
Igen, tehát már egész jól el tudja mondani, amit szeretne. Néha meg kell küzdenie a mondani valóval, de el tudja mondani.
Váradi Gábor személye mit jelent a miskolci roma közösségben?
Ő egy nagyon fontos személye a miskolci roma közösségnek. Évtizedeken keresztül dolgozott a közösségért, nyári táborokat szervezett, oktatási intézményt üzemeltettünk, úgy értve, hogy tanodákat, meg hasonlókat, ahol ő volt a szakmai vezető. Ugye a Városházán is nem egyszer, nem kétszer felszólalt a helyi romák érdekében, hogy mit tegyenek, hogy lenne jobb, hogy lehetne javítani a romák helyzetén, hogy tudnának a munkaerőpiacon jobban elhelyezkedni. Tehát rengeteg mindent tett. Ugye az országos roma önkormányzatban is képviselő volt, úgyhogy Ő egy tevékeny ember, aki nagyon szeretnénk újra látni a közéletben, hogy tevékenykedik.
És akkor nézzük is az estnek a részleteit. Mit érdemes tudnunk, mikor lesz ez a jótékonysági est Váradi Gáborért, és hogyan tudják támogatni a gyógyulását?
Az estet 2025. október 25-én 18 órától tartjuk a Miskolci Roma Nemzetiségi Házban. Ennek a helye 3527 Miskolc, József Attila utca 53 szám. Próbáltunk egy színvonalas műsort összehozni Gábor részére, olyan fellépőkkel, mint a Dorkó Band, Horváth Zsolt és a Romano Teatru, Nádaski Attila, Miskolci Elvis és Titka Gitta, Csóka Julianna vagy Márki Papa. A műsor során vendégváró asztalt is üzemeltetünk, és a támogató jegyek árából szeretnénk fedezni Gábor gyógyítatási költségeit, amelyet teljes egészében átutalunk a gyógyítatást végző szervezetnek a számlájára. Tehát lehet asztalt foglalni, amelyben az asztalfoglalás 5000 forint per fő, és lehet tombolát is váltani, amelynek darabja 200 forint. Úgyhogy a támogató jegyek pedig több helyen is átvehetőek, például Lakatos Ernő Avasi Royal boltjában, vagy a villanyrendőrnél található MBH Bankban, Góbis Henriettánál, illetve Tamás Attilánál és nálam.
A programról bővebben a holnapi Értékadó című műsorunkban hallhatnak összeállítást. Újra megrendeztek vízestjét a Sátoraljóhelyi Diákok Baráti Köre. A civil szerveződés folyamatosan jelen van a város kulturális életében, legutóbbi rendezvényükkel a közösségek erősítését és összekovácsolását tűzték ki célul, melyre más településekről is fogadtak csapatokat, mondta Juhász István elnök.
Nagyon sikeres volt és tartalmas is, tehát a kvízjáték maga és a kérdések és a feladatok is nagyon színvonalasak voltak, és nem volt rossz a csapatoknak a tudása sem. Tehát el lehet mondani azt, hogy sokan nagyon sok mindenre azonnal tudtak válaszolni, de ha az egyik csapat nem tudott, a másik biztos, hogy tudott. Tehát egy sikeres és egy nagyon komoly ismeretet adó kvízjáték volt. Én azt gondolom, tanultunk. Mi is, a zsűri is tanult, és a közönség is, mert a közönséggel többen voltak, mint a négy csapat, és ez egy nagy öröm, hogy ők is beszálltak a kvíz kérdésekbe, mert míg a csapatok dolgoztak az írásbeli kérdéseken, addig a kvízmestereink kérdezték a vendégeket, a csapatok mellett a jelenlévő diákbaráti körtagokat, és ők is nagyon ügyesen válaszolgattak a kérdésekre. Egyrészt ugye a 60-as évek, 70-es évek tudás szintjét is megérintettük a kérdésekkel, és hát talán a legsikeresebb a énekek kérdése volt, ahol együtt énekelte a jelenlévő csapatok és a vendégek azokat a dalokat, amik a kvízkérdésben szerepeltek, az a 60-as, 70-es évek slágerei voltak, és nagy boldogsággal, és azt hiszem mindenkit nagyon kellemesen töltött el az az érzés, hogy végre ezeket a dalokat most újra közösen előadhatjuk.
Körmendi Zoltán, az est egyik vízmestere elmondta, változatos kérdéseket, feladatokat állítottak össze a csapatoknak, melynek a legfőbb célja a versengésen túl a jó hangulat megteremtése és a szórakozás volt.
Nem először vezetjük ezt a kvízműsort, és nagyon nagy örömünket lejjük benne. A csapatok rekordszámú volt, hogy azt mondjam idén, mert tavaly azt hiszem, hogy kettő csapat jelentkezett, most viszont négy csapat, sőt, még a közönség is hátul drukkolt. A legelső feladat egy csasztuska írása volt, egy 4-6-soros bevezető, bemelegítő verset kellett írniuk, amelyben a csapatnév maga is elhangzott, és egy rímbe szedve bemutatni saját magukat. Nagyon leleményes és nagyon szép versek, csasztuskák születtek. Aztán voltak kvíz kérdések. Többnyire az idősebb, szépkorú korosztálynak a fiatal korába repítettük őket vissza, és olyan kérdéseket tettünk fel, amik esetleg az ő fiatalkorukat, iskolás éveiket idézték fel. Ebben is nagyon gyorsak voltak, pontosak voltak, és azt kell mondjam, hogy lehengerlő volt, hogy ennyire emlékeztek minden válaszra. nem okozott gondot az eszperente nyelv sem, és olyan kreatív, olyan vicces mondatok születtek, amint csak fogtuk a hasunkat. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy itt, ahol élünk, a Zemplénben, és természetesen a történelmünket is, úgyhogy Zemplén történelmével kapcsolatos kérdések is helyet kaptak a kvízben, de természetesen zene, sport, tudomány, élővilág, és ezek nem voltak feltétlen könnyű kérdések, nyilván ilyenkor az internetet is használjuk segítségképpen, hogy összeállítsuk ezeket a kérdéseket. Próbáltunk nehezebbeket is beletenni, picit könnyebbeket is, hogy ezért sikerélményük is lett, de azt kell mondjam, hogy profik voltak, és szinte minden kérdésre választ kaptunk, helyes választ kaptunk. A zenei kérdések attól voltak igazán különlegesek, hogy nem kiemeltünk sorokat és dal részleteket, hanem egy picit átfogalmaztuk, de ugyanazt jelentette egyes sora a dalnak, csak más szavakkal írtuk ezeket körbe, és ez adta meg a pikantériát, ez volt a csavar a dologban. Itt is nagyon gyorsak voltak, és ezeket a régi slágereket nagyon jókedvűen énekeltük aztán együtt.
Urbán Jánosné több mint 16 éve segíti a 60-i Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub tánccsoportját. Áldozatos önkéntes munkáját és a város kulturális életéért végzett tevékenységét 60 város polgármesterének díszoklevelével ismerték el. A kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Marika, az első kérdésem az volna, hogy amikor Szényei András alpolgármester úr megcsörgette a mobilodat és közölte veled az információt, mely szerint te vagy a díszoklevelé tulajdonosa, akkor mit éreztél, mit szóltál ehhez a díjhoz?
Az az igazság, hogy meg se tudtam szólalni. Elérzékenyültem, nagyon meghatódtam, és csak köszönetemet tudtam kifejezni az alpolgármester úrnak, illetve hát a köszönet illeti Tompazé Mihály urat, a dali igazgatóját, Berkes Jánosné Magdikát, a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub vezetőjét, és nem utolsó sorban Horváth Rihárd polgármester urat, illetve a képviselőtestületet, akik alkalmasnak találtak arra, hogy ezt a díszoklevelet megkaphatom.
És amikor megkaptad?
És amikor megkaptam, akkor hát nem is tudom. Tulajdonképpen nem lehet kifejezni szavakkal azt az érzést,
azért
amit én akkor éreztem.
Igen. Egy 60-i közösség életében már másfél évtizednél több ideje veszel részt, és nem nagyon jellemző, ezt azért tegyük hozzá, hogy nem 60-i illetőségű ember kapja. Tehát, hogyha a polgármester úr így döntött, ennek nagyon komoly oka van.
Igen, tulajdonképpen eddig is ugye a tánc is tartást ad az embernek. Tehát amikor hozzányúl egy lépéshez, egy koreográfiához, akkor kihúzza magát, akkor tart. És hogyha egy ilyen elismerést kap, és nem ismertem mondani, hogy én Hortiként 60-ban ilyen magas elismerést kapjak, hát az első pillanatban nem is hittem el, hogy ilyen létezik, és hálásan köszönöm mindenkinek, aki tett azért, hogy én ezt megkaphassam. Nagy öröm volt számomra.
Végül az időjárásról. Kezdetben borult lesz az ég, holnap napközben aztán szakadozik a felhőzet, néha gyenge eső, zápor előfordulhat, az északi a szél nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 5 fok között, délutára 13-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 14-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Az Egri Vár napjával, Gárdonyi Géza emléknapjával, valamint a múzeumok őszi fesztiváljával várja az érdeklődőket a Dobó István Vár Múzeum. Idén is népszerű volt a Bringa Város rendezvény Nyíregyházán. Újabb segítséget kínál a NAV a három gyermekes anyák kedvezményéhez. Ezek mai műsorunk főbb témái. Immár 20. alkalommal ad otthont a Múzeumok őszi fesztiváljának Eger. A Dobó István Vár Múzeum ezúttal 16 kulturális program megvalósítására nyert pályázatot. Múzeumpedagógiai bemutatókkal, illetve családi nappal várták az érdeklődőket. A programok sorában következik a 18. népmese napja rajzpályázat eredményhirdetése október 17-én, melyre több mint 100 diák műve érkezett. Az alkotások fő motívuma a dzsinnek ábrázolása, Nagy Zoltán a Csodálatos Lámpa című műve alapján. Október 20-án pedig egy konferenciára invitálják a 7. és 8. osztályos tanulókat a Dobó Bástya konferenciatermébe, késői szünet úton Dargai Lajossal címmel. A tudományos szimpózium Dargai Lajos alkotói mozgalmát foglalja magába a korszerű technikák, valamint a tradicionális eljárások ötvözésével. A részletekről Földi Viktória közművelődési és múzeumpedagógiai osztályvezető nyilatkozott rádiónknak.
A múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódott a Dobó István Vár Múzeum, és 16 programelemet hirdettünk meg az őszi időszakra. Ez szeptember 29-től november 7-éig tart. Még 10 programelemünk van hátra. Ezekben vannak családi napok, konferenciák, egy tanulmány kötetnek a bemutatója és múzeumpedagógiai foglalkozások is. A legnagyobb programunk október 17-e az Egri Vár napja, amely alkalmából ingyenesek vagyunk, és számos kutatásnak az eredményei kerülnek igazából bemutatásra, új műtárgy kerül a történeti kiállításunkba, és gyermekprogramokkal is készülünk. A Lenkei Házban október 6-án tartottunk egy aradi vértanúk napjához kapcsolódó kurátori tárlatvezetést. Fehér Ingrid történész kolléganőnk volt, aki ezt a tárlatot bemutatta az érdeklődő közönségnek. Ez a napunk már véget ért, a felnőttek után a gyerekeket is várjuk hozzánk, és egy lenkei tematikus múzeumpedagógiai hét sorozaton vehetnek részt, ami még a héten is zajlik. Itt három célcsoport, korcsoportot közelítettünk meg, az óvodásokat, általános iskolásokat és a középiskolásokat. Lehet a legkisebbeknek is választani játékos módon megismerni Lenkeinek az életét, illetve a nagyobbaknak múzeumi munka és műhely munka, ami várja őket.
A középiskolások számára kitűnő tanulmányi és kikapcsolódási lehetőséget biztosít a Gárdonyi Géza emléknap október 30-án. Rendhagyó tárlatvezetést tartanak 11 órától a Gárdonyi Emlékházban, majd megkoszorúzzák az író sírját, végül pedig megnyílik a Kávéház irodalmi szalon, ahol a találkozásra és a beszélgetésre fektetik a hangsúlyt. Most Szalainé Király Júliát, a Dobó István Vár Múzeum irodalomtörténész főmuzeológusát hallják.
Amikor Jókai Mór felesége, Laborfalvi Róza meghalt, Jókai fogadott unokája, Róza, a férjével Veszti Árpánddal létrehoztak egy szalont, hogy a pápi, vagyis Jókai Mór jobban felejtse a gyászát, és Jókai neve azért egy nagyon jó hívó név volt, és arra gondoltak, hogy kialakítanak egy művészeti szalont. Nagyon jól sikerült, ugye Feszti hírneve, Jókai hírneve, illetve Rózának a fantasztikus szervező készsége egy nagyon nyüzsgő élettel teli szalont hozott létre. Ennek a szalonnak volt a tagja Gárdonyi Géza, és másik egri írónk Bródi Sándor is. Bródi Sándor vitte be Gárdonyit a szalon, és ők ketten voltak azok a vendégek, akik bármikor mehettek előzetes bejelentés nélkül is. Feszti Árpád gyakran kért Gárdonyitól segítséget a festményei népszerűsítéséhez, illetve Jókai nagyon sokszor adott tanácsot Gárdonyi Gézának az írásaival kapcsolatban. Gárdonyi Géza halálának évfordulójá fogunk egy délutánt áldozni arra, hogy megidézzük Gárdonyi emlékét. 14 óra 30-kor lesz egy koszorúzás Gárdonyi sírjánál, ez egy hagyományos, már több mint 100 éve tartó hagyomány, és ezt követően a Bródy Sándor könyvtárban 4 órakor fog sor kerülni erre az irodalmi szalonra. Két muzeológus, illetve két könyvtáros kolléga fog Fesztiről, Bródyról, Jókairól és Gárdonyiról beszélni, témafelvetések lesznek, és beszélgetni fogunk, hogy milyen volt ez a szalon, hogyan irányították, hogyan inspirálták az akkori művészet életet, hogyan segítették egymást a műveik megírásában, kiadásában, hogyan tudtak együtt dolgozni, hogyan tudtak együtt gondolkodni, hogyan befolyásolták az akkori írói, művészi közeget. Nagyon izgalmas téma lesz, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Lesz egy 4 napos ünnepünk október 23-ához kapcsolódóan, és a legutolsó napon 26-án, ha már mindenki elfáradt otthon, akkor nagy szeretettel várjuk őket a Gárdonyi kertben. Úgy szeretnék bemutatni a Gárdonyi házat, hogy egy játékos, családias közegben mutatjuk be az író otthonát, illetve lesznek kézműves foglalkozások, és szeretnénk a kicsiknek mesélni is. Az élő mese mindig nagyon izgalmas és nagyon kedves szórakozás, és lesznek olyan játékaink, amikor egyénileg családdal közösen fedezhetik fel az írói hagyatékot, és megint megnyitjuk a Gárdonyi kuckót, ahol számos játék, óriás puzzle, réteges puzzle, titkos írásos tiritoli várja majd a gyerekeket.
Családbarát múzeum címet nyert a Dobó István Vármúzeum, melyet idén szeptember 29-én Szentendrén az Országos Múzeum Pedagógiai Évnyitón vehetett át a Dobó István Vármúzeum igazgatója. Novákném Lakár Zsófia továbbá kiemelte az Eger Televízióval folytatott közös projektjét is, hiszen egy több részes videósorozat keretében szemléltetik majd a múzeum eddig nem látott kincseit, illetve a múzeumban zajló munkát. Ezen felül megújul a rotonda tető szerkezetének fedése is. A várigazgatót az október 17-i Egri Várnapjáról is kérdeztük.
Október 17-én az idén szeretnénk a 100 éve megindult régészeti ásatásokra emlékezni, egy kicsit ezt a fókuszba helyezni, és egy kicsit az Egri Vár kultuszára is koncentrálni, úgyhogy ez az oka annak, hogy a tudományos szakmai programjaink erre koncentrálnak, rögtön 10 órakor egy olyan szobor átadásával, ajándékozásával kezdődik a programunk, amelyet Popovics Zoltán szobrászművész Hősies táj című alkotásának az Egri Vár kultuszát bemutató kiállítási egységünkben elhelyezésével indítunk, és aztán a folytatásban a Gergely bástyában átadjuk a most újra megújított restaurátorok kezenyomán megszépült és a várásatásaira emlékező emléktáblánkat, és itt kerül sor a dobókardja kitüntetés átadására is, idén először, ez egy különlegessége ennek a napnak, Eger megyei jóváros polgármesterét fogja átadni a kitüntetést. A nap folyamán természetesen sor kerül az 1552. évi hősökre emlékező díszlövésre, illetve a hősök termében történő koszorúzásra is, de szeretnénk ezen a napon, ahogy említettem, az ásatásokra egy kicsit emlékezni, a gyűjteményünkkel is, illetve személyes emlékezésekkel, ezért egy műhelybeszélgetésre kerül sor a délután folyamán régészekkel, művelődés történésszel, és olyan személyekkel, akik ugyan civilek, de az ásatásokban, a kutatásokban aktívan részt vettek, így egy kicsit személyesebbé téve ezt az emlékezést, és természetesen ezt kísérjük majd a gyűjteményünkben található archív fényképek és mozgóképes anyag bemutatásával is. A nap folyamán egyébként még az immár hagyománnyá vált népmise napi rajzpályázatunkra beérkező nagyon szép kollekcióból egy kamaratárlatot is bemutatunk.
Idén is népszerű volt a Bringa Város rendezvény Nyíregyházán. Idén 8. alkalommal várták a kerékpárosokat a város számos pontján. A résztvevőket ebben az évben már 23 pecsétgyűjtő helyszín várta, így az egész várost megismerhették a kerékpárosok, akár 70 kilométert is tekerhettek. A részletekről Hornyák Enikő sportreferenst hallják.
Összesen ugye 13 körzetben tudnak eljutni, hiszen Nyíregyházán 80 kilométernyi városi kerékpárút van, tehát a város szinte minden körzete megközelíthető, nem csak a turisztikai látványosságok, hanem a munkába járás is, az iskolába járás céljából igen gyakran használt kerékpárútjaink is elérik a város szinte minden körzetét. 13 regisztrációs pont van a Kossuth tér mellett, és ezen kívül pedig 9 szponzori pont, de mind a 23 helyen különböző meglepetésekkel, aktivitásokkal várják az odaérkezőket.
A kossuthtéri faházakban a rendőrség is várta az érdeklődőket egy újfajta Kresszkafé elnevezésű programmal. Morvai Szabolcsot a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetőjét hallják.
A Bringa Város Program keretében a Szabolcs megyei Balesetmegelőzési Bizottság kitelepült a mai napon ide a Nyíregyháza Kossuth térre. Egy új kezdeményezéssel jöttünk ki, aminek a neve Kresszkafé. Ennek a Kresszkafének a lényege az, hogy közvetlen módon tudjunk a lakossággal beszélgetni. Egy forró kávé mellett fel tudják tenni aktuális kérdéseket a közlekedéssel kapcsolatban, illetve hasznos tanácsokkal tudunk nekik szolgálni.
A pecsétgyűjtő pontoknál további programok várták a kerékpárosokat. A jó hangulatú rendezvényeket a civil szervezetek biztosították. Petneháziné Bugán Magdolnát, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság elnökét hallják.
Ezt a versenyt, vagy ezt az aktivitást, ezt felhasználják a civil szervezetek arra, hogy a helyi lakóközösségük civil életét bemutassák. Ha valaki végigmegy ezeken a pontokon, iskolák udvarán, az iskolákban működő civil szervezetek, mondhatom nyugodtan, hogy körülbelül a városban 40-50 civil szervezet mozdult meg, azért, hogy az odalátogató, más városrészen élő fiatalokat, felnőtteket lekössön, megmutassák a lakókörzetének a szépségeit.
Nyíregyháza rendezvény naptárában évek óta fontos helyet foglal el a Bringaváros, mondta el dr. Podlovics Roland, alpolgármester.
Nyíregyháza egy mozgalmas város, egy aktív város, 80 kilométernél több kerékpárút hálózatunk van, elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok olyan rendezvény, amely nem csak a városon belüli kerékpározást népszerűsíti, hanem Tokaj-Nyíregyháza között, ugye tavasszal, nyár elején kerékpároztunk közösen. Úgyhogy én azt gondolom, ezek azok a rendezvények, amelyek megmutatják, hogy Nyíregyháza egy élhető város, egy sportos város, és hogy érdemes Nyíregyházán kerékpárra ülni.
Október 1-től él a 3 gyermekes anyák adókedvezménye. Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve, a Nemzeti Adó és Vámhivatal most újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal ma tett közzé a honlapján egy tájékoztatót, gyakran ismételt kérdések néven, amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Hevesvár megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Október 1-től életbe lépett a 3 gyermekes anyák adókedvezménye. Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit gyűjtötte össze a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, ezzel újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal a honlapján a nav.gov.hu weboldalon közzétett egy tájékoztatót gyakran ismételt kérdések címszó alatt, amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat nyújt a kedvezményezetteknek. Októbertől benyújtható az adóelőleg nyilatkozat a 3 gyermeket nevelő anyák SZIA-mentességére. Nekik ugyanis október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. Az adókedvezmény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő minden lényeges kérdésre megtalálják a választ az édesanyák a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a nav.gov.hu weboldalon. Az ügyfélszolgálatra érkezett kérdések alapján állította össze az adóhivatal a közzétett 30 kérdés választ, amelyek minden szükséges információt megadnak az érdeklődőknek. Az adókedvezmény minden édesanyának jár, aki vérszerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább 3 gyermek után jogosult családi pótlékra, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra. A kedvezmény tehát akár felnőtt gyermekek után is igénybe vehető. A kedvezmény érvényesíthető egy összegben, a jövő évi személyjövedelemadó bevallásban, vagy akár már évközben is, Ehhez vagy a munkáltatónál kell nyilatkozni, vagy online a NAV-nál. Az anyában az online nyomtatványkidőlt alkalmazásban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó november elején érkező fizetésben megjelenhet. Online eddig több mint 50 ezeren kérték a három gyermekes anyák kedvezményét, és a NAV továbbra is minden lehetőséget megragad, hogy segítse a kedvezmény igénybevételét. Korábban csak nem 500 000 munkáltató figyelmét hívta fel a legfontosabb teendőkre, most a nyilatkozatot kitöltőknek kínál hasznos információkat. A gyakran ismételt kérdések tehát megtalálhatók a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 25 éves lett a Szent István Rádió és Televízió, 2000-ben indult el rádiónk adása, majd 11-ben a tévé az interneten. Ebből az alkalomból Ternyák Csaba egriesek háladó szentmisét mutat be a Bazilikában, október 18-án szombaton 16 órakor, amelyet természetesen élőben közvetítünk majd. Szeretettel várjuk a híveket a szentmisére, szombaton délután 4 órakor tehát a Bazilikába, vagy kérjük, imádkozzanak velünk a rádión keresztül, illetve a tévé YouTube csatornáján. Hétfőn tette közzé a Szentszék azt a videóüzenetet, amelyben a Misszió 99. világnapja alkalmából a Szent Atya felhívást intéz a világ valamennyi egyházközségéhez. Ezt október 19-én vasárnap tartjuk. A pápa arra kéri őket, segítsék a föld legtávolabbi sarkaiban is szolgáló misszionáriusokat. Üzenetéből az is kiderül, hogy saját misszionáriusi szolgálatának tapasztalatából tudja, milyen fontos ez a segítség. 14. Leó pápa felhívásának fordítását a Magyar Kurír teljes egészében közölte. Eszerint, kedves testvéreim, minden évben a missziós világnapon az egész egyház a misszionáriusokért és apostoli munkájuk eredményességéért imádkozik. Amikor misszionárius papként, majd püspökként Peruban szolgáltam, saját szememmel láttam, hogy a hívőke naphoz kapcsolódó hite, imája és nagy lelkésége egész közösségeket képes megváltoztatni. A világ valamennyi katolikus egyházközségét arra hívom, hogy vegyen részt a missziós világnapon. Imáitok és támogatásatok előmozdítják az evangélium terjedését, lehetővé teszik a lelkipásztori és hitoktatási programok megvalósítását, új templomok építését, valamint testvéreink egészségügyi ellátását és oktatását a missziós területeken. Október 19-én, amikor közösen elmélkedünk a keresztségben kapott meghívásunkról, hogy a remény misszionáriusa legyünk a népek között, újítsuk meg örömteli elkötelezettségünket amellett, hogy elvisszük Jézus Krisztust, ami reményünket a föld határaig. Köszönöm mindazt, amit tesztek azért, hogy segíthessem a világ minden táján szolgáló misszionáriusokat. Isten áldjon meg benneteket, zárul az üzenet. Magyar Emlékek Római Temploma címmel nyílik kiállítás október 16-án csütörtök délután 3 órakor az egri érseki palota látogató központban. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek. A kiállítás megnyitja dr. Habil Csorba László történész, professzor emeritus, az MTA doktora, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója. A kiállítás pedig főtisztelendő dr. Németh László Imre pápai prelátus, a Pápai Magyar Intézet egykori rektora mutatja be. A tárlat jövő február 28-áig lesz látogatható. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében október 16-án csütörtökön este 6 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. Dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség október 19-én vasárnap az egri ciszterci templomban. 16 órától szentmise lesz, melyet 17 órától dicsőítő szentségimádás követ közbenjáró ima szolgálattal. Szeretettel várnak mindenkit. A Heves vármegye Ecsét település Mindenszentek római katolikus temploma tavaly ünnepelte felszentelésének 250. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy egyéves programsorozatot indított útjára a 2024. októberében megalakult jubileumi emlékbizottság, hogy mind a helyi lakosok, mind pedig az érdeklődő zarándokok megismerjék a templomot és a katolikus közösséget. A programsorozatért felelős személyek csoportja egy emlékbizottságot hozott tehát létre az ünnepi alkalmak koordinálására és megszervezésére. A programsorozat tavaly október 27-től idén október 19-ig, tehát most vasárnapig tart, és havonta megrendezések sikerült eseményekből épült fel. A Mindenszentek búcsúra a 250 éves ecsédi Mindenszentek templomban most vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor. Ünnepi szentmisével és körmenettel zárják le a jubileumi programsorozatot. A búcsú ünnepi szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. Tisztelettel és szeretettel hívnak és várnak mindenkit az ünnepre. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társzékes egyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbefogadni egy-egy csípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. Több alkalom már megvolt, és még november 16-án vasárnap este 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét az orgona felújítására fordítják majd természetesen. A Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola idén ünnepli 25 éves évfordulóját, amelyet számos programmal megünnepeltek. Az intézmény 2000. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit, ami az első római katolikus általános iskola volt Miskolcon. Tavaly egy Szent Imre herceget ábrázoló festmény kihelyezésével indult útnak az ünnepségsorozat, amelyet november 5-én zárnak majd le, háladó szentmisével és egy jubileumi gála műsorral. A részletekről Pockodiné Matesz Tíme, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Iskolánk tavaly 24-25-ös tanévben 25. évét ünnepelte, és most fogjuk zárni november 5-én. Ezt a zárást, ezt az ünneplést egy hálaadó misével ünnepeljük majd meg, amire dr. Ternyák Csaba egri érsekatya is eljön, ő fogja celebrálni, illetve egy különleges színdarabot készítünk erre az alkalomra, ami 45 percben fogja bemutatni iskolánk különleges dolgát, párhuzamot vonva Szent Imre, a régi Szent Imre és a mostani Szent Imre között.
Hogyha az egész évet nézzük, akkor mik voltak a legnagyobb események?
Legnagyobb események mindig vannak. Egy évvel ezelőtt november 5-én egy képszenteléssel kezdtünk. Kaptunk egy nagyon szép képet, festményt, Molnár András festőművész úr készítette el, ő eljött oda, ő is bemutatta a képet. A kép megtekinthető az iskolánknak a falán, azzal indultunk, illetve hagyományt teremtettünk azzal, mert eddig még nem volt, hogy elsőseinknek gombavatót tartottunk, és jelvényt tűztünk fel a kis mellükre, és nagyon élvezték, ahogy a nyolcadikosok átadták nekik ezt a kis jelvényt, amit büszként hordanak, úgyhogy ebben az évben ez is meg lesz. Illetve egy új felállásban adventi hangversenyt találtunk ki, hogy egy kicsit a plébánia és az iskola közötti kapcsolatot erősítsük, és decemberben volt az első hangversenyünk, ami nagy-nagy sikernek örvendett. És természetesen utána januártól egészen végig májusig különböző programok, a diákönkormányzat nap, ami megint egy rendhagyó módon történt, diákigazgatót választottunk, úgyhogy a kedves kis diákigazgató bejöhetett ide az irodába, és nagyon nagy segítségemre volt, mert tudott szaladgálni ide-oda. Illetve a napközis táborainkat szeretném még megemlíteni, amik a Teremtésvédelem jegyében működnek. Ezek olyan programok voltak, amiket a gyerekek nagyon élveznek, a szülők is nagyon szeretik.
A tanár kollégák mennyire érezték magukénak ezt az egy évet, hogy itt akkor oda kellett tenniük magukat, hogy egy rangos évet tudjanak maguk mögött majd. Mindenki együttműködő volt, és a diákok is érezték ennek az évnek a pozitív jelentőségét?
Igen, természetesen. Nagyon jó kollégáim vannak, nagyon jó kis közösség. Elmondhatom, hogy én 2003-tól dolgozom itt az intézményben, és szinte egytől egyik ezek a kollégák is 2003 és 2006 között érkeztek intézményünkben, tehát jócskán már a 20 évet verjük, amennyi időt itt eltöltöttünk az iskolában. Készültek méghozzá, úgyhogy az egyik kolléganőm, amikor felmerült az a koncepció, hogy akkor milyen műsort is készítsünk, ő másnap, vagy még aznap este egy elkészült nyers forgatókönyvet küldött a színdarabról, ami nagyon izgalmas lesz, és nagy szeretettel várjuk a kedves közönséget megtekinteni. Illetve a testnevelő kollégákat szeretném kiemelni, akik nagy gondot fordítanak arra, hogy épp testben épp lélek. A mozgás nagyon fontos ezeknek a mai gyermekeknek. Ők is folyamatosan mellettünk állnak és segítik munkánkat. De egytől egyig az alsó tagozaton, az alsós munkaközösség, a hittanos munkaközösség, a mérésértékelés csoportunk mind-mind kis, apró mozdanatokkal segítette munkánkat.
Tuszárné Márton Mónika, az intézmény igazgató helyettese további eseményeiket mutatta be, valamint beszélt az iskola kezdeti időszakáról is.
Tavaly a Szent Imre évhez kapcsolódóan számunkra a jubileumi évhez az iskolánkban meghirdettünk a gyerekeknek egy Szent Imre rajzpályázatot és imaíró pályázatot, amelynek a pályamunkáit paravánokkal átvittük a Szent Imre templomba, és 3 hétig a plébániai közösség is megtekinthette a búcsú alkalmával, és az idén most érkeznek be a gyerekektől újra a pályamunkák, mert újra meghirdettük ezt, mert szeretnénk ezzel díszíteni majd a templomot is, és az aulát is a jubileumi szentmisére.
2000. szeptember 1-én indult az intézmény a Fráter Katolikus Gimnáziumnak a tagintézményeként. Mit kell tudnunk az indulásról?
A legelső igazgatónőnket, akit felkértek az intézmény alapításakor, már egy keresztény osztályban dolgozott állami iskolában, és nagyon nagy erővel, hittel indította ezt az intézményt. Első évfolyammal és második évfolyammal indult az iskola, és szépen gyarapodott fölfele. Akkor még a Fráter gimnáziumnak voltak a tagiskolája alsó tagozatban, de ahogy nőtt a gyermek létszám, nem minden gyermek szeretett volna a gimnáziumban tovább tanulni, ezért fölmerült a kérdés, hogy ők hol tanuljanak tovább, és a fenntartónk engedélyezte, hogy felső tagozatot is indítsunk, és ekkor kezdtek el az iskolánkkal szemben lévő területen egy új épületet építeni, amiben mai napig a felső tagozat található. Egy nagyon rövid járda választ el bennünket egymástól, tehát átjárunk egyik épületből a másikba, és így szépen bővültünk, 2013-ban pedig egy nagyszerű sportudvart kaptunk mellé. Közben óvodáink is lettek, először a kis boldogasszony óvodát kapcsolták intézményünkhöz, majd 2013-ban pedig a Brigád utcán lévő óvodát, Szent Anna óvodaként került hozzánk, és akkor így működtünk együtt egy nagyobb intézményként. Később a Szent Ferenc általános iskolához kapcsolódott a kis boldogasszony óvoda, ami nekünk nagy könnyebbség volt, mert a távolság azért városon belül megvolt, viszont megmaradt a Szent Anna óvodánk, ami pár utcányira található tőlünk csak. És így a gyerekekkel és az óvodával intenzív kapcsolatunk van most is.
A Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola idén ünnepli 25 éves évfordulóját, amelyet számos programmal megünnepeltek. Grunda János ezzel kapcsolatos összeállítását hallották az imént. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
I'm certain I lead a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regret. But then again, too few to mention, I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I hid it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I found it all so amusing to think I did all that.
A régió sportja.
A románok ellen sikeresen megvívott EB pótselejtező után a magyar férfi futsal válogatottra két felkészülési mérkőzés vár Kosztarikán. Rendkívül népszerű Debrecenben a Debex, azaz a debreceni Extreme Sportpark. A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. Új defibrillátorral gazdagodott az Ózdi Sport és Élményközpont. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A románok ellen sikeresen megvívott EB pótselejtező után a magyar férfi futsal válogatottra két felkészülési mérkőzés is vár Kosztarikán. Az MLS tájékoztatása szerint a miénk először október 17-én csapnak össze a közép-amerikaiakkal, majd két nappal később jön a második találkozó. Sergio Mullor ezúttal 16 fős keretet hirdetett. A szövetségi kapitány Faragó Ádám és Győri Balázs személyében két Deac játékosra is számít. A Berettyóújfaluból Szalmás Zoltán, Rábő János, Szabó Lajos Mátyás és Nagy Imre került be a nemzeti csapatba. Rendkívül népszerű Debrecenben a Debex, azaz a debreceni Extreme Sportpark. Víg Tamás igazgatót hallják.
A Debreceni Extreme Sportpark 2023 márciusában nyitott meg. Azóta évről évre egyre nagyobb a látogatószám, a beléptetés a parkba, nagyon nagy igény van rá. Az idejében nagyon komoly rekordokat döntöttünk. A parkban található Magyarország legnagyobb görleszka pálya, a legnagyobb BMX pálya, egy nemzetközi felkészülésre alkalmas triápálya és egy kerékpáros pumpapálya, ahol a kezdő kerékpárosok el tudják kezdeni az extrém sportolás alapjait megtanulni. Alapvetően a parknak a használata az mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. És a regisztráció után mindenki kap egy QR kódot, egy egyedi QR kódot, amit a beléptetésnél egy rendszerben vezetünk, így tudjuk regisztrálni, hogy egy nap hányan használják a parkot. Ugye nekünk a szezonnak még nincsen vége, novemberben szoktuk bezárni a parkot, viszont már most látható, hogy augusztus 31-jel átléptük a 2023-as és a 24-es év teljes beléptetését. 23-ban egy ilyen 8600 beléptetés volt, 24-ben 9190, és átléptük a 9250-et, ami azt jelenti, hogy a márciustól novemberig tartó időszakot most meg tudtuk ugrani már augusztusra. Rendezvények tekintetében is új rendezvénytípusokat hoztunk be. Szerveztünk BMX Magyar Kupát, Triá Magyar Kupát és Göldeszka Országos Bajnokságot, ez eddig standard, ezeket minden évben meg szoktuk tartani, ezeket nevezzük mi sportszakmai versenyeknek. Viszont vannak olyan rendezvények, ami kifejezetten a lakosságnak szólnak, vagy a parkot népszerűsíteni. Ezek közé tartoznak a pumpapálya futóbicili versenyünk, melyben hármat tartottunk idén, ezek új rendezvénytípusok voltak is, volt egy extrém sportok napja, ahol pedig ingyenes workshop jellegű edzésekkel próbálhatták ki a gyerekek a triát, a BMX-et és a gördeszkát, úgyhogy biztosítottunk edzőt is és sporteszközt is. három szinten kezeljük a sportolókat a parkban. Vannak a rekreációs célú sportolók, akik nem szeretnének vezetett edzésre járni, viszont szeretik az extrém sportolást. Ebbe szocializálódtak extrém sportolnak 5-10 éve. Ők nyilvánvalóan önállóan járnak ki a parkban, és önállóan sportolnak. Őket láthattuk régen mondjuk a Modemnél, most már nagyobb arányba át tudtuk őket szocializálni az extrém sportparkban. Vannak a hobbi sportolóink, akik járnak vezetett edzésekre, de nincsen verseny ambíciójuk. Ők nekik van edzőjük már, ezt egyelőre a BMX és a triás sportágban tudjuk biztosítani. Viszont ők nekik nincsen komoly verseny ambíciójuk, néha elindulnak versenyen, de nem az a fő céljuk. És természetesen, ha vannak olyan sportolók, akik kifejezetten tehetségesek, és akár nemzetközi szinten szeretnének versenyezni, őket pedig igyekezzük támogatni is. Őrájuk szoktunk gondolni, hogyha azt mondjuk, hogy profi sportoló vagy versenyorientált sportoló. Ilyenből is van. Ha veszel egy gördeszkát és kijössz hozzánk a parkba, akkor egy hétköznapi napon nem tudsz becsatlakozni edzésre, de vannak olyan időszakok, amikor biztosítunk ilyen workshop jellegű edzéseket, amit már említettem. Ezen kívül a parkban mindig pezseg az élet, és a már tapasztaltabbak mindig szívesen segítenek a kezdőbb sportolóknak. Én már most azt mondanám, hogy közösségi térre alakultunk az extrém sportpark jelleg mellett. Az első két éve az extrém sportparknak az építkezésről szólt. Meg szerettük volna vetni a lábainkat az extrém sportszakáknak a vérkeringésében. Ezt mára már sikerrel elmondhatjuk, benne vagyunk a BMX és a triál szakáknak a vezetésébe is, nagyon közvetlenül jó kapcsolatunk van a Gördeszka Szövetséggel. Így azt gondolom, hogy a sportszakmai rész az lassan egy biztos pontja a partnak. A szövetségek elégedettek a partnak a minőségével, elégedettek a visszajelzések alapján a rendezvényekkel, amiket szervezünk. És szerettünk volna tovább nyitni, hiszen fontos látni azt, hogy az extrém sportolók száma egy állandó szám. Van Magyarországon kb. 1000-1500 ember, aki extrém sportol. Viszont nekünk nagyon fontos feladatunk az, hogy új embereket hozzunk bele ezekbe a sportokba. Ebből adódóan olyan rendezvénytípusokat kellett kitalálnunk, ahol nem azokat szólítjuk meg, akik már így is extrém sportolnak, hanem azokat hozzuk be a parkba, akik még nem ismerik a parkot vagy az extrém sportok világát. Ezért kezdtük el a futóbicikli és a pumpapálya versenyeket, hogy már egészen 2-3 éves kortól a gyerekeket és a családokat a park használatára szocializáljuk. Ebből adódóan könnyebben tudjuk őket integrálni az edzésekbe, vagy könnyebben fognak extrém sporteszközt választani, és könnyebben fogják elkezdeni az extrém sportokat. Nagyon fontos nekünk az, hogy ha tudunk, akkor csatlakozzunk be a nemzetközi vérkeringésbe is. Pont ezért szerveztünk tavaly olimpiai pontszerző BMX versenyt, ahol tudtunk segíteni a magyar versenyzőknek az olimpiai kvótának az elérését. Nagyon közel voltunk. Már ma azon gondolkozunk, hogy hogyan tudjuk a 28-as, 32-es olimpiai kvótákat megszerezni, szóval nagyon komoly munka folyik a háttérben, szövetségi szinten. Ugyanez az apropója a gördeszka versenynek is. Még ha Magyarországon gyerekcipőben jár a gördeszkás sport, mint versenysport, mindenképpen szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy az utánpótlás azt tudjon fejlődni nemzetközi mezőnybe idehaza. Ezen kívül szeretnénk tartani nyílt napokat, még az év hátralévő részében, ahol az edzéseket kipróbálhatják a gyerekek, úgyhogy biztosítunk sporteszközöket és edzőt is. A jövő évvel kapcsolatban pedig mindenképpen az a tervünk, hogy a sikeres rendezvénytípusainkat tovább visszük. Ez a gördeszka, a triál, BMX verseny, ez biztos, hogy lesz a jövő évben is. És szeretném folytatni a pumpapálya futóbicikli versenyeket, ezeket a nyílt napokat, a workshopokat, hiszen látszódik a beléptetés számunkon, hogy ezek a rendezvények hozták meg az áttörést. Ennek köszönhető az, hogy egy hónapban nem csak 1000 belépést regisztrálunk, hanem mint augusztusban 2200-at. Szóval ezek tudják megnyitni az ajtókat az új felhasználók felé. Az extrém sportpark több szinten mozog a Debreceni Sportcentrumon belül, hiszen kezeljük egyszer, mint létesítmény, és egyszer pedig, mint a DSI Debrecen sportiskolának a szakosztálya. Van egy extrém sportszakosztályunk, ahol BMX és triál versenyzőket versenyeztetünk. Nagyon fontos nekünk az, hogy a gyerekek bevonásán túl a profi sportba is tudjuk segíteni a versenyzőinket. Ebből adódóan BMX-be és triál sportában is vannak olyan versenyzők, akiket a hétköznapokban segítünk, akár anyagilag, akár edzővel, akár mentál higiénés szakemberrel, annak érdekében, hogy fel tudjanak lépni a nemzetközi mezőnybe.
A magyar kerékpározás sporttörténeti relikviája került Debrecenbe. 1966-ban a magyar kerékpárosok nyerték el a mexikói körverseny győztes kupáját, melyet most már a Debreceni Kerékpármúzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. Polonacki Dezső, egykori kerékpárversenyzőt hallják.
Hárman voltunk ott egymás mellett, és láttam, hogy a mellettem lévő két versenyzőtársam, nem említve a nevüket, el vannak fáradva, én pedig nagyon jól éreztem magam, és hol az egyiket löktem meg a nyergénél fogva, hol a másikat löktem meg a nyergénél fogva, hogy az előttünk lévő fiút utolérjük, aki vitte a másik csapatnak az idejét.
19 nap alatt csaknem 2800 kilométert tett meg a hatfős magyar csapat 1966-ban a mexikói kerékpáros körversenyen. A magas hegyek és a nehéz körülmények dacára a csapat történelmi jelentőségű sikert ért el, amely azóta is egyedülálló a magyar kerékpársportban. A magyar válogatott által elnyert legendás kupa a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg. Katona Attila restaurátort, a Debreceni Kerékpár Múzeum veterán kerékpár gyűjtőjét hallják.
Ez felért ugye egy Tour de France vagy a Giro Italia szakasz győzelemmel is, meg úgy így ugye, hogy a magyarok, mi magyarok, a magyar válogatott nyerte meg ezt a kupát. Szerintem ettől kerékpárosként nincs is nagyobb érem szinte, mint ahogy az olimpiai érem se felvetekszik vele.
A Cívisvárosban is nagy népszerűségnek örvend a kerékpársport. Az elmúlt években több fejlesztés is történt. Létrejött a Tócóvölgyi Extrém Sportpark, a Debex, amely fontos edzőközpont a triálosok számára, valamint a pallagi kerékpáros pályarendszer, amely edzésekhez és versenyek lebonyolításához is kiváló helyszín. A tervek szerint további fejlesztések is várhatók. A következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat, mondta Pap László polgármester.
Elkészült egy komoly komplexumnak, olimpiai verseny lebonyolítására is alkalmas komplexumnak, a velodrómnak a terve. Ez szintén a Pallag és a négyes főút közötti 24 hektáros önkormányzati területre épülne. Engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. Reményeink szerint majd a következő évek költségvetési helyzete függvényében ez a gyönyörű komplexum is megújulhat.
Új defibrillátorral gazdagodott az Ózdi Sport és Élményközpont. Most a központ vezetőjét, Nagy Mennyi Pétert hallják.
Az Ózdi Sport és Élményközpont mindegyik telephelyén található defibrillátor. Ezeknek a beszerzése az önkormányzathoz és az ott működő sportegyesületekhez fűződik. Mi örülünk neki, hogy ezek készenlétben vannak, és ha szükséges, akkor használni is lehet ezeket.
Bozsik programok, labdarúgó tornák, asztali tenisz és kézilabda bajnokság. Ez csak néhány azok közül az események közül, amelyek sok embert vonzanak a Marosi István városi sportcsarnokba. Nem csak a programoknak, hanem számos egyesületnek is otthont ad az épület. A nagy tömeg miatt elengedhetetlen, hogy legyen ott egy defibrillátor. A csarnokban lévőt korábban közösségi összefogásból vásárolták meg. Ezeknek az eszközöknek azonban van egy lejárati idejük, és rendszeresen felül kell vizsgáltatni őket. Az előző defibrillátornak pedig megérett a cseréje. Az eszköz hangos utasításokat ad. Többször elismétli a lépéseket, hogy a laikusok számára is könnyen használható legyen. Beszerzését a kézilabda klub már régóta tervezte. Vasas Tamást, az Ózdi Kézilabda Klub Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Alapvetően ezt mi egy tudatos döntés alapján szereztük be, tehát a TAO pályázat keretében már tavasszal így adtuk be a TAO kérelmünket, hogy az előző defibrillátor szabatossági ideje lejárt. Ez egyértelmű döntés volt, hogy ide mi szeretnénk, hisz az a legjobb, ha soha nincs használva, de viszont ha csak egyszer kell használni, az viszont nem pénzben mérhető. Tehát ez a defibrillátor gyerekeknek is, illetve felnőtteknek is alkalmas, hogy egy sport tevékenység folyik, akár a sportmérkőzéseken, akár edzéseken is szükség lehet erre az eszközre.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!
Thank you.
Atya, a Fiú és a Szent Léleknek.